Szeretettel köszöntjük a megjelenteket, aki esetleg nem ismerne bennünket, ő dr. Barancsi Márta, az én
gyerekorvos vagyok, most már nyugdíjas vagyok, hát vagyok is, de nyugdíjasként, Imre pedig házi orvos.
Voltam, és most már én is nyugdíjas vagyok, és hát annyit magunkról, hogy miután, sőt már még dolgoztunk, egyszer elmentünk Szépalmára, elsősorban azzal a szándékkal, hogy ottan kipihenjük magunkat, és ott találkoztunk a Pálhegyi Feri bácsi, valaki egy régóta csinálja ezt a házasság gondozást, és rájöttünk, hogy hát nekünk is nagyon sok minden tanulnivalónk van még a házasságunkkal kapcsolatban, és akkor több éven keresztül, hát kihagyásokkal, de elmentünk, és akkor megkértek bennünket, hogy felkértek, hogy vegyünk részt egy ilyen képzésen, és akkor két évi képzés után, hát mi is bekapcsolódtunk ebbe a házasság gondozói munkába, és hát csak annyit tudok az eredményéről mondani, hogy a saját házasságban, még most is, szóval sokszor észreveszik, hogy vannak konfliktusok, kialakulnak óhatatlan. Az ember akarja, nem akarja, egy szó nem úgy esik, ahogy kellene, vagy valamiben nem értünk egyet, mert az mindenkivel előfordul, és most viszont beugrik, hogy miket tanultunk erről a dologról, de tényleg. És
akkor gyakoroljuk.
Igen, úgyhogy hogy mikor közben felkészülünk rá, és egy újabb téma előjön, azt megint magunk is észrevegy, hogy itt, ha előbb tudtuk volna, akkor ez így nem így lett volna, és hogy most milyen jó, hogy ezeket a dolgokat tudjuk.
Hát szóval akkor szeretettel üdvözlünk mindenkit, és akkor...
A szeretetet közepében. Tanulni kell, azt a címet adtuk. A szeretetet tanulni kell. Elköteleződés a szeretetre. Mi a szeretet, és mi nem az? Ez itt az első nagy kérdés. Mi a szeretet?
Hát mi nem az. Először is ezzel foglalkozunk. A szeretet vágy, az nem szeretet. És adira hivatkozunk, hogy szeretném, hogyha szeretnének, s lennék valakié. Imrének.
József Attila a másik költőnek a portréja. Ugye most volt a költészet napja, de ugye ez valahogy mégis összepasszol, mert ugye a költők, az igazi nagy költő az valahol igazából egy kicsit olyan proféta is, tehát hogy többet lát, és ki is tudja fejezni a mélyebb dolgokat, ami igazából minden emberben benne van, de nem mindenki képes ezt megmutatni. Ugye a Kései Siratot az mindenki ismer, az egyik legismertebb, leggyönyörűbb verse, József Attilának, csak egy részt olvasok fel belőle, mégpedig azt, ami ide passzol ehhez a dologhoz. 36 fokos lázban égek, mint Isten, nem ápolsz, anyám, mint lenge könnyű lány, ha odaintik, kinyújtóztál a halál oldalán. Lágy őszi tájból és sok kedves nőből próbálok összeállítani téged, de nem futja már, látom, az időből a tömény tűz eléget. Tehát akkor arról van szó, itt ez a... hogy a József Attilában egy nagyon erős szeretetvágy volt, és azért volt benne ez a nagyon erős szeretetvágy, mert ugye elvesztette az édesanyját fiatalon. És elvesztette fiatalon az édesanyját, az édesapja is elhagyta őket, és akkor tulajdonképpen kialakult benne egy olyan hiányérzet, egy végtelen hiányérzet alakult ki benne. Tehát akkor kialakult benne egy olyan hiányérzés, amit én felolvastam ezt a verset, annak az értelme, hogy lágy őszi tájból sok kedves nőből próbálok összerakni téged. Tehát az, hogy ha egyszer valami hiányzik gyerekkorba, korai gyermekkorba, azt nem lehet. Próbált, hogy minden volt meg is nősült, aztán elvált, aztán volt több szerelme, akik tényleg önfeláldozó módon szerették, ugye a Flóra, meg a Gyömrői Edit, akik pszichiáterek is voltak, és így lelkileg is foglalkoztak vele, és hát tényleg megpróbáltak rajta segíteni, de azt, ami gyerekkorban hiányzik, az anyai szeretet, a biztonság, az elfogadottság, az egyszerűen azt nem lehet pótolni.
Szóval a szeretet vágy az nem szeretet.
Így van. Szeretni csak az képes, akinek tele van a szeretet tankja. Na most ez a szeretet tank fogalmat szeretne, de biztos, hogy nem hallották ezt a... Mivel ez nem a harckocsira gondolnak, természetesen, hanem a tartályra. És a Nietzsche, Walter, nem az a filozófus Nietzsche, aki a múlt században élt, hanem egy Walter Nietzsche nevű pszichiáter vezette be ezt. És tulajdonképpen az a lényeg, hogy minden embernek van egy szeretet tankja, tulajdonképpen egy üresség, amit be kell tölteni szeretettel, és ezt kisgyermekkorban, szerencsés esetben egy biztonságot nyújtó családi körben hát fel tudja tölteni, és csak akkor képes ebből a tartályból tud igazából ő is adni, és ezt is persze mindig újból és újból fel kell tölteni, de akinek ez a szeretett tankja üres, az nincs, akkor azt nem tudja más feltölteni.
Korábban beszéltünk róla, hogy a család adja az első képes könyvet a gyerekek kezébe, és ha a férj és a feleség szeretik egymást, akkor az a gyerekekre is kihat, úgyhogy fontos, hogy az ő kapcsolatuk jó legyen, hogy a gyerekek szeretett tankja ezzel is töltődjék. Látunk egy ányképben egy férfit és egy nőt, hogyha valakit mondja a férfi, hogy a szüleim nem szerettek, eldobtak, nem foglalkoztak velem, gyilkolták egymást, elváltak, senki sem töltött fel szeretettel, üres vagyok, krónikus szeretet éhségben szenvedek. És ugye van egy párja, akinek azt mondja, hogy majd te kárpótolsz, akiben most szerelmes vagyok, csimpaszkodom beléd, és erre a válasz, hogy nem tudok szeretetet adni, mert nekem sincs. Aki elhagyott, aki elhanyagolt, aki megalázott gyerek, annak a szeretet tankja üres.
Itt ugye megint egy picit visszatérünk, ez a gyermek József Attila, az előző témához tartozik. Ugye azt írja, ez a legelső ismert verse, vagy azok közé tartozik, de szeretnék gazdag lenni, egyszer libos ültetenni, jó ruhában járni kell, és 5 forintért kuglert venni. És mert nincs meg egy sok jó dolog, azért nem vagyok én boldog. Na most ugye már egész kisgyerek korában érezte, hogy valami nincs rendben vele, ugye, és próbálta ezzel azzal, hogy milyen jó lenne, a szép ruhám lenne, hogyha a jó ételeket ennék, a finom süteményeket, és nagyon sok ember is így van vele. Tudva, nem tudva, a gyermekkori szeretet éhségét, szeretet hiányát felnőtt korában próbálja mindenféle dolgokkal kompenzálni, jó ruhába járni, kelni, ugye, de ez nem tesz önmagába se a finom ételek, se a különleges kényeztetés, mert ha egyszerűen ez a szeretett tank üres, ezt így pótszerekkel nem lehet feltölteni, és azt gondolom én, és nem csak én, hogy a sokféle szenvedélybetegségnek is az egyik gyökere az, hogy mivel a boldogság iránti vágy, az be van az emberrel programozva, a boldogok akarunk lenni, így alkotod meg bennünket az Úristen boldogságra, ezért, hát hogyha nem kapjuk meg azt az igazi boldogságot, amit a szeretet nyújt, akkor megpróbálunk másféle módon hát boldogsághoz jutni. Kitöltheti fel a szeretett tankot? Hát ugye mondtuk, hogy a szülőknek a szeretete kora gyermekkorban, de végső soron persze Isten. Kitöltheti fel a szeretett tankot? Tehát szeretett tankot csak igazából Isten szeretete tudja feltölteni. Itt két biblia idézet van, egyik az Ószövetségből. Elhagytak engem az élővizek forrását, mert így panaszkodik az Úr, vagy így szól az Úr, hogy víztartókat ássanak maguknak, és repedezett víztartókat ástak, amelyek nem tartják a vizet. Tehát olyan, itt ilyen ciszternákról van szó, ugye, amelyek nem tartották meg a vizet, és emiatt hát ugye azon a földön víz nélkül maradtak az emberek, pedig a víz az maga az élet, főleg ott a sivatagos tájon. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, mondta az Úr Jézus, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok neki, örök életre buzgó vizek kútfeje lesz ő benne. János Evangéliuma 4.1b. Na most ez a vigasztalás. Tulajdonképpen ez vigasztalása mindazoknak, akik magányos, akik gyerekkorban elhanyagoltak, mert nagyon sokan maradt. Sokan egyszerűen nem hanyagolták úgy szó szerint el, de mégis valahogy nem úgy szerették. Tehát valahogy nem érintette meg a szívüket a szülői szeretet, vagy testvérféltékenység, vagy egyéb miatt úgy érezték, hogy ők nem kapták meg azt a szeretetet, ami kellett volna nekik. Ugye, tehát vannak ilyenek is. Vannak, akiket később ért mindenféle, elhagyták őket, pedig ők igazán mindent megtettek, tehát nem viszonozták a szeretetüket azzal a szeretettel. Sokféle csalódást érheti az ember, egyedül maradhat, özvegy maradhat, árva lehet, és akkor ez az egyetlen vigasztalásunk, hogy a szeretett tankunkat mégis mindig van, aki újra tölti. Az élő vizek forrása fakad az Úr Jézus Krisztusnak a beszédéből. Ez persze egy szimbólum, egy gyönyörű szimbólum, mint a forrás, amiből csak úgy szökel fel a víz, és valóban csak meg kell találni magát a forrást.
A második pont, hogy mi nem a szeretet, a szerelmi lángulás. Látunk ott egy kémiai képletet. Az a fenil-etilamin, ez a szerelemnek a hormonja. És ez sajnos nagyon gyorsan elbomlik. Van, aki azt mondja, hogy másfél év, van, aki azt mondja, hogy 3 év. Mi ott 2 évet írtunk fel, de ugye az a fellángolás, és mindent rózsaszínbe látunk a párunkon, és viszont ez valami csoda, de ez nem szeretet. Petőfi Sándorra hivatkozunk, ő aztán hős szerelmes volt, és elég volt csak meglátni az Erzsikét, és már is lobogott, az országúton végig a szekérrel, a négyökör lassacskán ballagott.
És itt a Petőfi meg is írta, hogy mi a szerelem, ugye ki az is a versenek a címe, a szerelem a szerelem. A szerelem a szerelem, a szerelem sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallhatok. Őriztem az apám nyáját, de nem hallom a kolompját. Rá megy a zöldvetésre, hely, csak későn veszem észre. Telerakta édesanyám elességgel a tarisznyám. Elvesztettem szerencsésen, lesz módom a böjtölésben. Édesapám, édesanyám, ne bízzatok most semmit rám, nézzétek el, ha hibázok, tudom is én, mit csinálok. Tehát gyakorlatilag egy megváltozott tudatállapotba került, amit ő maga is elismer, ugye, hogy nem egészen felelős a tetteért, mindent összekever, mindent elront, mert gyakorlatilag ennek a hormonnak a hatása alatt áll, és ez megváltoztatja az egész tudatát.
Hát mi a szerelem? Ugye elmondtuk, hogy ez egy nagy lángolás, az érzelmi megszállottság állapota, csúcsérzés, jó és szükséges, de nem tart örökké. Nem biztos alapja a házasságnak. Kell, szükséges, de nem biztos alapja a házasságnak.
Hát miért kell? Ugye? Tehát az, hogy miért jó, azt nem kell mondani, mert azt, aki ezt átérte többször is, hogy legalább egyszer, azt tudja, hogy miért jó, de hogy miért kell. Azért kell, mert az ami segít a személyiségnek a merev búrtását egy kicsit megolvasztva egymáshoz illeszteni, egymáshoz összecsiszolni a párt. Tehát különben... Ugye próbálj meg valaki ilyen érzés nélkül, hát minden jó akarat ellenére, és főleg ez már bocsánat, nem akarok senkit megbántani, valaki esetleg azt gondolná, hogy ez ráillik, az nem tőlem van. Úgyhogy hogy például hogy idősebb korban összeházasodnak, mondjuk tételük fel. Igen, igazi szerelem már nincs, hanem hát ezért vagy azért mégis jobb együtt, ugye? Persze jobb együtt, mint magányosan lennén, akkor is azt mondom, de mindenkinek megvannak a maga merev kialakult szokásai. Én ezt ide szoktam tenni, te meg azt oda szoktad tenni, és akkor ez a dolog, tehát mivel a szerelmi láng tűz nem olvassza meg a személyiségnek ezeket a merev vonásait, nehezebb, nem azt mondom, hogy lehetetlen, mert a szeretet aztán majd szó lesz róla, sok mindent áthidal, de minden esetre kell a szerelem pont ezért, és ezért jó fiatalon szerelmesnek lenni, fiatalon összeházasodni.
Csiszolódni.
Na most ugye a szerelemről még annyit, ugye a haba torta, itt egy torta van szépen feldíszítve, ugye nagyon jó a hab, de ugye nem lehet csak habon élni, meg díszítésen, hanem aztán majd a tortát is meg kell enni. Másik, ugye a hasonlatunk a tábortűz, ugye ismeritek ezt a népdalt, hogy megrakják a tüzet, mégis elaluszik, nincs az a szerelem, aki el nem múlik. Ragd meg, babám, ragd meg lobogó tüzedet, hadd melegítsen meg gyenge kezeimet. Tehát a szerelem mint egy ilyen begyújtja tulajdonképpen azt az energiaforrást, ami a házassághoz kell, és meg egész életen át kitart. Olyan, mint a gyújtós, vagy a rős, a tábortűz, de nyilvánvaló, hogy nem lehet egy egész életen rőse láng, vagy rőse, vagy gyújtós mellett melegedni.
És a harmadik, hogy a szeretet nem csupán szex. Ugye milyen aranyos az a kis csibe, a kezünkön, vagy a tenyerünkön tartogatjuk, jó érzés, hogy simogatni, szorongatni, de vajon neki is jó érzés? Korábban beszéltünk arról, hogy a szeretetnek különféle formái vannak, az érosz, a filia és az agapé szeretet. Hát az érosz az a testi élvezettel járó kívánság szeretet. Ha a szex leválik a szeretetről, az nem állatias, hanem egyenesen embertelen.
Itt megint a Nietzsétől van egy idézet, hogy nem az a jó szerető, ki minél több partner tud szexuálisan kielégíteni, és akkor itt hozzáteszem Nietzsé, hogy arra egy kutya is képes, hanem aki egy életen keresztül képes betölteni párja valódi szükségleteit.
És mi akkor a szeretet? Szavakkal nem lehet meghatározni, csak a megnyilvánulásaiban ragadható meg, és erről így ír Pál apostol, hogy a szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik és nem gőgösködik, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal, mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel, a szeretet soha el nem múlik. A házasságnak szeretetre van szüksége, hogy egyáltalán működhessen. A szeretet inkább az az akarat, inkább akarat, mint érzelem kérdése, az ellentéte az önzés, saját szükségletek kielégítése a mások rovására. Látunk egy embert és a vérkeringését, szóval ahhoz, hogy egymást tudjuk szeretni, a vérkeringésünkben benne kell, hogy legyen a szeretet. Szóval ezt csak szimbolizálni szeretnék volna.
A házasságnak a vére tulajdonképpen az is van, azért is van pirossal feltüntetve. És megint a Nietzsének, hogy a szeretet az nem más, ez egy definíció. Felkutatom és betöltöm a másik valódi szükségleteit. Itt a valódi van igazából a hangsúly, mert hogy a másik szükséglet, meg hát a másik szón is. Tehát itt a hófehérke mostohája, tükröm, mondd meg neki, hogy a legszebb a környéken. Ugye ő csak saját magának a szükségleteit akarta betölteni, névén, hogy az volt az igénye, hogy ő legyen a legszebb a vidéken. Nyilván senki másnak az igényeivel nem foglalkozott, ez egy ellen példája a szeretetnek. A szeretet nem önmagára, hanem inkább a másikra figyel, mi van vele, mire van szükség. Itt egy párt látunk, akik talán házasok, reméljük. Vagy nem.
Szóval de minden esetben azt szimbolizáljuk.
Azt figyel, hogy igen, hogy egymásra néznek. Na most...
Ugye azt mondtuk, hogy ez a három, amit az előbb említettünk, az nem szeretet, az a szex, a szerelem és a szeretet vágy, mint olyan. Ahhoz olyan sokan vannak, akiknek elmúlik az a másfél, két vagy három év, és akkor elhidegültünk egymástól, olyan egyszerűen kimondjuk, és legalábbis én úgy érzem az ismeretségi körömben, hogy nagyon sokan éppen ezért fordítanak hátat egymásnak, és akkor legegyszerűbb elválni pedig. A szerelem második szakasza inkább tudatos erőfeszítés eredménye. Szóval dolgoznunk kell azon, hogy a szerelem ténylegesen szeretetté váljon. A szerelem érzelmi magaslatairól leszállva kezdjük el megismerni és megérteni egymást. Imre ugye elmondta, hogy amikor szerelmesek vagyunk, akkor minden rózsaszínben van, és akkor könnyebb, azért van, hogy könnyebben csiszolódjunk, de itt már megismertük egymás rossz oldalát is, és ehhez is megtanulni alkalmazkodni, ez nagyon nagy feladat. Ismerjük meg magunk és a társunk szeretetnyelvét, erről majd lesz szó, így léphetünk át sikeresen a második szakaszba. Tehát ez egy nagyon fontos része az életünknek, hogy a szerelmet váltsa fel a szeretet.
Na most így ismeritek azt a mesét, ugye a királylány, aki megcsókolta a békát, és egy király ki lett belőle, ugye? Na most ez tulajdonképpen egyfajta szimbóluma a szerelemnek, hogy akkor, amikor az ember szerelmes, akkor minden békát királytinak lát, és minden hölgy királylány. Ugye de a szerelem mi mámor, ugye lecseng ez a hormon, és ahogy múlik, akkor kiderül a következő, hogy hát a béka az tulajdonképpen csak egy béka, igaz, és a királylány sör nagyon csodálatos, és azon kívül a béka nem igazán akarja, hogy megcsókolják, úgyhogy a szeretet nyelvük se teljesen passzol egymáshoz. Még nagyon röviden erről, hogy két év alatt elmúlik ez a szerelmi lángolás, ez nincs, én se tudtam annak idején. Nem tudtam, és nem is hallottam, se az egyetemen nem tanultam, se nem tudtam ezt a dolgot. És nagyon sokan nem tudják, pedig ezt a fiatal házasulandóknak el kellene mondani, hogy el fog múlni. Amit most éreztek, ezt nem fogjátok örökké érezni, de az nem azt jelenti, hogy akkor most már vége mindennek, hanem akkor kezdődik tulajdonképpen a jobb, a második szakasza, a jobbik szakasza. Sajnos az ismeretségek körben is van, hogy igazából nem lehet tudni, miért elváltak hirtelen egy olyan egyévi házasság után. Úgy érezték, hogy elmúlt a szerelem és ennyi. Pedig hát dolgozni kell, mert ugye amíg a hormon dolgozik, addig automatikusan megy a dolog. Utána már viszont erőfeszítést igényel.
Szóval ugye a szeretetet tanulni kell, és a szeretet nyelvet kell elsősorban megtanulni. Ugye sokan vannak, akik többféle nyelvet is beszélnek, de egy biztos, hogy legjobban megértetni magunkat az anyanyelvünkön tudjuk, meg megérteni másokat is az anyanyelvünkön tudunk. És hát először is fontos, hogy az elsődleges szeretett nyelvét megtanuljuk a párunknak. Ötféle szeretett nyelvet ismerünk, az elismerő szavak, ajándékok, szívességek, érintés és minőségi idő, szóval ezt próbáljuk egy kicsit kibontani.
Hát először is az elismerés. Hát elmondok egy történetet, hogy például azt mondja a feleség a férjének, hogy te sosem mondod nekem, hogy én milyen szép vagyok. Erre a férfi azt mondja, hogy és te mikor mondtad nekem utoljára, hogy milyen erős vagyok, okos vagyok, ügyes vagyok. Tehát vannak emberek, akiknek az elismerő szavak igenis nagyon fontosak. És egyfajta megerősítést nyújtanak számukra, és ugye ennek a hiánya rombolja a kapcsolatot. Ez egyébként nem csak a házasságban van így, hanem mindenhol a civil életben, és mindenkinek jól esik, hogyha természetesen indokoltan, hogyha van rá ok, és azért kell rá okot találni, mert lehet okot találni mindenkiben. Nem biztos, hogy mindenki csak mindig rosszat csinál, meg mindig hibázik. Meg lehet erősíteni, akár a gyereknevelésben is fontos, vagy a munkatársi kapcsolatokban. Ez az elismerés elmaradása és rombolja a kapcsolatot, és egy férfiaknak is szükségük van elismerésre, hogy a férfiak azok hát ugye keményebbnek mutatják magukat, hát így alakultunk ki, tehát hogy kevésbé érzelegnek, tudom én, és ezért azt gondolnák talán, hogy nekik nincs szükségük rá. Pedig rengeteg sérülés éri különösen ebben a versenyhelyzetes piacgazdaságos világban, munkahelyén, meg a családon kívül a férfit, és amikor hazajön, mikor rengeteg mindenféle rugás, meg ütés érte, akkor azért jól esne, hogy ha a munkahelyén nem ismerik el, ha a közlekedésben lebunkózták, vagy mit tudom én, legalább otthon kapjon egy jó szót. És itt van hozzá egy bibliai idézet, mint az aranyalma ez is tányéron, olyan a helyén mondott, így a példabeszédek könyvéből van ez.
Hát a kép az magáért beszél. Azt hiszem, hogy minden anyuka ismerő, vagy minden hölgy tudja ezt, vagy átérzi ezt az érzést, hogy mi minden feladat vár rá, fürdetni kéne a gyereket, van egy halom mosogatni való, takarítani kellene, meg sok egyéb, és a számára a tettek beszélnek. Figyeljük meg, milyen segítségre vágyjuk, és tegyük azt rendszeresen, mert ha ilyenkor a figyelmes férj odaáll és elmosogatja az edényeket, az nekem szeretett nyelv, és valószínű másnak is. Vagy kiveszi a gyereket a kezemből, és elviszi megfürdetni, akkor megint. Tehát fontos az, hogy a páromnak fontos-e az, hogy segítsen a másik fél, és akkor meg kell tanulni, hogy ez ő neki a szeretett nyelve, és igyekezünk ezen ügyködni, hogy valóban észrevegyük, és tegyük is a szeretett nyelvét, hogyha ez a szívesség.
Még annyit szeretném mondani, hogy sokszor a házas párok között az a probléma, tehát visszatérve, hogy az elsődleges szeretett nyelvet nem egyformán beszéljük, hogy azért nem értik meg egymást, mert mondjuk úgy gondolja mind a kettő, hogy ő a maga részéről megtett mindent, hogy szeresse a párját, de az valahogy a másiknak mégse tudatosodik a szeretet. Például az, hogy mondjuk azt mondja a férj, hogy hát én dolgozok, mint az állat, hogy meglegyen mindenetek, és hát hogy ezt a feleség nem értékeli. De ugyanakkor lehet, hogy jó szót is kellene szólni, mert a feleségének arra van szüksége. Ugye, szóval...
Szóval meg kell ismerni a szeretett nyelvet, hogy a kommunikáció megfelelő.
Tehát ennél a példán, hogyha egy hölgy ennyire el van havazva a munkával, ugye, és nem tud mit kérdeni, akkor nem sokat segít, hogy a férj beállít egy csokor virággal, vagy rendel neki 100 szál La France rózsát, ugye, bojszolgálattal, mert akkor mit fog gondolni, hogy hát inkább egy bejárónő fizetnél, ha ma annyi pénzed van, ugye, Nos, menjünk tovább. Az ajándékozás, ugye szintén egy szeretett nyelv. Van olyan ember, akinek nagyon fontos. Tehát különbözőek vagyunk, van akinek fontos a szeretett nyelve. Azt jelenti számára, hogy a másik gondol rá, akkor is esetleg nincs otthon, tehát valahonnan elutazik, hogy hazajön, akkor hozzon valami ajándékot. Ezért mondják, hogy hát a legjobb az űrhajósoknak, mert amikor hazajönnek, akkor a feleségnek nem kell, hogy hozzanak semmilyen ajándékot. De ugye, van, akinek nagyon is fontos, hogy akár különösebb alkalom nélkül is, mint ami néhány szál virággal állítsam be a férj. Hogy a kalapot azt azért tettem oda, mert elmondok röviden egy történetet, hogy a Faludi György az egy ilyen ismer, hallottátok, híres író, és ugye háború után került vissza megint Magyarországra, és egy összeházasodtak egy színésznővel, kaptak egy társaságot, egy lakást valahol Budán, és egyszer csak éjszaka felkölti a felesége azzal a szöveggel, hogy te soha nem vettél nekem egy kalapot. Hát de szívem, hát mikor vettem, hát háború volt, meg hadifogság, de miért nem vettél nekem kalapot? Hát mondom, kedvesem, hát nem tudtam, stb. De magadnak bezzeg vettél kalapot. Hát hogy vettem volna, hát de Kanadában is volt neked kalapot. Hát ez egy katonasapka volt. Lényeg az, hogy egész éjjel gyötörte a feleség a kalap miatt, és mikor ment a buszhoz reggel a Faludi György, akkor a társasháznak a másik lakója megálltott, hogy ne haragudjon már, kedves író, de vegye már a nagyságos asszonynak egy kalapot. A sört meg azért oda tettem, hogy a férfiaknak is lehet olyan igényük, hogy valami testhez álló ajándékot adjanak nekemnek. Lehet, hogy éppen annak örül, és oda figyelmesség.
A minőségi idő azt jelenti, hogy szeretek veled együtt lenni. Nem feltétlenül a tévémeccset nézni, vagy akár egy sorozatot, hanem veled együtt lenni, akár a természetben, vagy együtt tölteni egy közös ebédet. Most arról már korábban beszélgettünk, hogy ez ideális, de mikor ott vannak a gyerekek, akkor mit is csináljunk. Szóval akárhogy is van, arra kellene törekedni, hogy legalább, nem azt mondom, hogy egy héten, egy nap, de legyen egy olyan időnk, ami egymásra fordítunk, és csak veled beszélek, megbeszéljük a dolgainkat, vagy elmegyünk közösen vacsorázni. De lehet egy minőségi idő gyerekekkel is, mert ugye a mai szétszórt világunkban mindenki máshol étkezik, máskor és máshol étkezik, akkor egy hétvégét fordítsunk arra, hogy ma mindenki leül ebédelni. És akkor most közösen akár a gyerekeket is be lehet vonni, hogy segítsenek a főzésbe, üljünk le beszélgetni, és akkor ebédelünk és beszélgetünk, és az minőségi idő nekem, neki és a családnak. Úgyhogy a minőségi idő, mint szeretetforrás, ez nagyon fontos. Osztatlan figyelmeddel tiszteld meg a párodat, meg a gyerekeket is természetesen.
Igen, azért fontos a gyerekeknek, hogy legyen közös családi étkezés, mert ugye az első képes könyv, amit a gyerek lát, az a szülőknek az élete, tulajdonképpen a házas élet, és ebből akkor tölti fel a szeretett tankját, akkor tanulja ezt meg. És a harmadik képes pedig biztosan hallottatok Millé nevezetű francia festőről, a múlt század közepén élt, és ezt az Angelus nevű képét tettük ide. Arról azt mutatja, hogy egy falusi pár, egy paraszt pár, aki krumplit ás ki éppen a földből, meghallja a távoli falunak a harangszavát, és akkor hát meghajtják a fejüket, és imádkoznak. Na most ebben az a szép, hogy ezt a minőségi időt meg lehet úgy is oldani, hogy valamit közösen csinálunk. Együtt. Nem csak a munka a lényeges, hanem az, hogy együtt vagyunk. És ráadásul ugye az Istennel is együtt vagyunk, hiszen ezt mutatja, de hogy kicsit egymás felé, kicsit a fejüket meghajtják, egy csodálatosan kifejezi ezt az érzést.
A testi érintés, mint szeretett nyelv. A gyerekkori szeretet teljes érintések alapozzák meg a felnőtt érzelmi érettségét. Hát valamennyien szeretünk gyerekeket simogatni, kicsit magunkhoz ülelni, dadusgatni őket. A kultúránként eltérő mértéke és elfogadottsága a testi érintés. Az olaszok azok mindenkit ölelnek, az északi népek azok sokkal kevésbé szeretik a simogatást, a testi érintést. Ezek a képek magukért beszélnek. Nekem legalábbis nagyon tetszik a ló, ahogy visszaöleli a simogatást, de a tapintás, a gyereknek az anyával való érintkezése, ez nagyon szép dolog. Valaki említette, hogy szeretik a Borbás Marcsi műsorát, és utoljára, szóval amit legalábbis én láttam, a siketekkel való, vagy vele együtt szerepelt a műsorban, és akkor elmondta, nem tudom sajnos, hogy hívják ezt a hölgyet, valamilyen Fanni, aki jelnyelvet közveti, vagy jelnyelven közvetít, és ő elmondta, hogy például a zenét a bőrén keresztül érzi. Szóval nem fantasztikus, hogy nem is gondolnánk rá, hogy neki milyen fontos, hogy érintés. Vakokról hallottam egy riportot, hogy számukra is mennyit jelent az érintés, hogy valakinek megfogja a karját, abból ítéli meg, hogy milyen magas, milyen alacsony, kezet nyújt, megfogja a kezét, hogy milyen az érintése. Szóval nagyon fontos az érintés, és erről Imrének van egy aranyos története, amit szeretném, ha elmondanál.
Ja, igen, tehát egy arab történet ez, hogy van egy arab fiatalasszony, akit az anyósa halálra gyötör szekál, és már nagyon unja, és elmegy a varázslóhoz, és hogy hát kér valami mérget, hogy megy a mérget az anyósát, és akkor hát ad neki egy kenőcsöt, és azzal az utasítással, hogy minden nap egyszer dörzsölje be vele az anyósa hátát. És hát el is kezdi a dörzsölgetést, de közben, hogy telnek egy hónapon keresztül lesz is. Ahogy telnek a napok, egyre jobban megkedveli egymást a két asszony, ezáltal a testi hát érintkezés, simogatás, masszázs által, és ugye a fiatal asszony megbánja a döntését, és visszamegy a varázslóhoz, és ez megnyugtatja, hogy csak ártalmatlan gyógynövények voltak benne, hiszen ő tudta, hogy hát ez fog történni, hogy egy hónap alatt rendbe jön a kapcsolatuk. Tehát tényleg nagyon fontos. Még nagyon röviden, hogy beteglátogatásnál. Tehát az ember meglátogat valakit a kórházban, mert nagyon nehéz szavakat is találni. Most mit mondjuk, majd mindent mondtunk, és meg nem is mindig jelentenek sokat a szavak. De hogyha tényleg, persze ez az kell, hogy olyan kapcsolatban is legyünk az illetővel. De hogyha meg tudom simogatni a kedvét közben, tehát odaülök mellé, és megfogom a kedvét, és Az sokkal többet jelent, mint ha próbálok neki sok mindent magyarázni.
Hogy lehet felismerni az elsődleges szeretet nyelvet? Hát meg kell figyelni, hogy a párom és én hogyan reagálunk bizonyos helyzetekben. Akármi az életünkből. Megyünk vendégségbe. A feleség azt mondja, hogy vigyünk ajándékot. A férjemből, ha odafigyelt, akkor tudatosul benne, hogy a feleségem az ajándéknak örülne. De bármit, ezt most egy példaként mondtam, szóval igenis meg kell figyelni, hogy mi az, amivel hathatok a feleségemre, illetve a szeretetet kifejezhetem. Mire panaszkodunk mások viselkedésében? Ha elmondom, hogy viselkedett velem valaki, akkor tanulhat belőle, hogy ez neki nem esik jól. Tehát másként kell reagálnom az ő panaszaira. Mit kérünk, vagy mit várunk el a másiktól? Gál Évának egy rajza szerepel a képen, és Imre erről már tulajdonképpen beszélt, hogy amikor a házi munkával el van havazva a feleség, és megérkezik a férje a virágcsokorral, akkor ott a virágcsokor nem számít. Az az igazi szeretetnyelv, amikor megosztja az asszony terheit a férj. De ezt tanulnunk kell, és sok-sok megfigyelés, mert és egymásra való figyelés kell ahhoz, hogy ezt tényleg megtanuljuk, és átérezzük, hogy neki mire van szüksége elsődlegesen.
Például mondjuk, hogy mikor azt mondja valaki, mondjuk a férjének, hogy te mindig rohansz, ugye? Az azt jelenti tulajdonképpen lefordítva, hogy szeretném, ha több időt töltenénk együtt. Tehát ez a minőségi szeretetnyel. Vagy panaszkodik valaki, hogy például a munkahelyen a főnökömtől egy jó szót se kapok. Ugye? Ez azt jelenti, hogy elismerésre vágyik. Tehát ezeket a kérés. Tehát vannak olyan emberek, akik kérik, igénylik, hogy bizonyos dolgokban segítsenek nekik. Ebben az azt jelenti, hogy akkor az nekik talán az elsődleges szeretetnyelvük. Na most az empátiáról szeretnénk még röviden beszélni. Az empátia az az, hogy az is a szeretetnek egyfajta tanulása, amit meg kell tanulni, hogy hogyan tudom én belehelyezni magam a másiknak a helyzetébe. Megértem a másikat azáltal, hogy a helyzetébe illeszkedem, tehát egy ilyen gyakorlati része a szeretetnek, és onnan figyelem, hogy mire van szükség, és mit él át ő. Na most itt egy kisgyereket látunk, ugye nem éri el a kilincset. Na most erről tudok egy történetet, hogy van egy anyuka, meg két, egy kisebb, meg egy nagyobb kisfia, és a kicsi nem éri el a kilincset, mindig lecsúszik róla a keze, a nagyobbik meg csúfolja, hogy milyen buta a Miki, mit tudom, nem éri el a kilincset. És akkor az anyuka nem figyelje meg a nagyobbikat, hanem azt mondja, hogy gyere ide, guggolj le olyan magasra, mint a kicsi, vagy olyan alacsonyra, mint a kicsi, próbáld meg, ugye, hogy te se éred. És akkor ő is legugol, na látod, hogy én is olyan alacsonyra guggolok, akkor én sem érem el a kilincset. Legjobb szemléltető módszer, jobb, mint bármiféle magyarázat. Itt megint egy bibliai idézet jön, hogy az erőtlenneknek erőtlenné lettem, mindenkinek mindennél lettem. Ezt Pál apostol mondja, biztosan ismerte, hogy zsidónak zsidóvá, görögnek görögé, a törvény alatt állóknak olyanná, mint aki a törvény alatt áll, aki törvény nélkül él, a törvény nélkülivé, holott nem vagyok az Úr törvénye nélkül, mondja Pál apostol. Tehát ő már maga is fel rájött erre, hogy ha valakit igazán meg akarok érteni, és igazán a szeretetemet ki akarom mutatni, akkor olyanná kell lennem bizonyos mértékig, mint ő. A feleségemnek asszonyá lettem, a férjemnek férfivá lettem. És erre egy példa, hogy van egy székely népmese, ugyan az egészet nem fogom elmondani, csak nagyon röviden utalok rá, hogy van egy székely földműves bácsi, meg a felesége is. Hát ugye a bácsi lenézi az asszony, ugyan mit csinálsz egész nap, még én dolgozok a mező, szántok, vetek, stb. Hát cseréljünk, ugye? Ebben az a vicce, és akkor az asszony befogja az ökröket, elmegy a mezőre, a férfi még ott marad a rengeteg házi munkával, mint tudom én, ugye a régi falusi dolgot kell elképzelni, hogy kenyeret kell sütni, meg a gyereket, meg tudom, tisztába kell tenni, meg főzni kell, a tyúkot kell levágni, mit tudom, még meg kell pucolni. Szóval el tudja képzelni, és akkor ugye a mesében az a vicc, hogy a pasas teljesen belecsavarodik a dolog, a mindent össze-vissza kever, és mire megjön a felesége a munkából, akkor neki kell végül is hát rendbe szedni a háztartást, és kiderül, hogy ez a munka, amit ő azt gondolta, hogy hát olyan semmiség, az egyáltalán nem olyan semmiség.
A szeretetben élő házastársak egymás jó barátai. Hát van két fiatal szerelmes, akik még nagyon-nagyon rózsaszínbe látják a világot, és csak egymásra néznek. A férj és feleség, hát Rutka Évát és Latinovics Zoltánt látjuk, egy irányba néznek. Ők már megállapodtak, ismerik egymást, egy irányba néznek. Azért fontos, hogy az egy irányba való nézésünk mellett azért legyünk figyelemmel a társunkra. Mit csinál a munkahelyén? Mivel van elfoglalva? Mi fáj, mi nem fáj? Érdeklődjünk, mert ha mi nem tesszük meg, majd lesz a munkahelyén egy kislány, aki sokkal fiatalabb és sokkal csinosabb, nem olyan fáradt, mint én vagyok, és akkor majd ő dicsérni fogja, meg érdeklődni fog a férjtől, hogy jaj, de jó, milyen okos, meg milyen ügyes, meg minden, és az már repedést okoz a házasság falán, úgyhogy nagyon kell vigyázni ezekre a dolgokra, és figyelni egymásra. A házasságban együtt van a szerelem és a barátság, filia, az a baráti szeretet, azt mondtuk, hogy a szeretetnek a különféle formái. Szóval figyeljünk egymásra. Egy irányba
és legyünk barátai is egymásnak olyan mértékben, hogy érdeklődjünk továbbra is a másik, mi foglalkoztatja. Ugye nagyon jól tudják, hogy a szerelem időszakában, hogyha valaki mondjuk egy fiú tetszik egy lánynak, és hogy a szeret futballmeccsre menni, hogyha addig nem is érdekelt a futballmeccs, azért csak kimegy, ugye? Mert mutat egyfajta. És ez nem egy megjátszás szerintem, hanem ez ugye még az első szakasznak. De ezt meg kell őrizni, ezt a tulajdonságot később is. Na most nem működik parancsszóra sem az érosz, sem a filia. A Bibliában a szeretet parancsa az agapéra szólít fel. Az agapi az asztalközösség és életközösség. Ez a szeretetnek tulajdonképpen az isteni dimenzió. Ezt a festmény a Jézus az emmausi tanítványokkal, amikor a kenyér megtöréséről ismerték fel a feltámadott urat. Na most a házasság is egy ilyen életközösség, persze emberi, földi dimenzióban, és asztalközösség, ágyközösség, de ugye a pénztárcának is a közössége. És itt ez a feldobott, vagyis a gyerek, hogy rakod a karjaiban, ez tulajdonképpen azt szimbolizálja, hogy mi a teljes szeretet, az akarat és bizalom. Mert akarni kell elugrani, elrugaszkodni abba a biztos tudatba, vagy abba a bizalommal, hogy az édesapán elkap, tehát és megtart bennünket. És így vagyunk mi valamennyien, hogy nagyon jó dolgok ezek, amit elmondtunk, és jó, ha megcsináljuk, mert vannak törvényei az emberi léleknek, hogy működik, ez is Istentől van, de végső garancia, mégis mindenre az Úristennek a karjaiba ugrunk. Amikor elugrunk, akkor még nem tudjuk, hogy pontosan mi lesz, ez kell a bizalom. De ha valaki soha nem ugrik, akkor nem fog ezt megtapasztalni. Például nagyon sokan azért nem házasodnak össze, mert hát annyian elválnak, annyi házasság rosszul sikerül. Most mi a garancia, hogy a milyen nem így lesz? Ugye egyrészt jó az, hogyha valaki tudja, hogy amire vállalkozik, hogy az mi és hogy fog működni, de mégis van benne egy ilyen dimenzió, hogy igenis ugrani kell. Ugrani kell, aztán majd lesz, ami lesz. Tehát az lesz, hogyha igazán hittel és bizalommal és szeretettel ugrunk, akkor ott lesz az Úristen, és el fog bennünket kapni.
Hát a szeretet háromféle formája. Az agapé az nem az érosz és a filia helyett van. Az agapé a szilárdá teszi a filiát és az éroszt. Egy dinnyét látunk, és el tudjuk képzelni, hogyha a héjától megfosztjuk a dinnyét, akkor az összelöttyad, és vége van. Az érosz és a filia, tehát a szeretetnek a két formáját, a harmadik szeretet, az isteni szeretet, az agapé burka védi. Ezt akarja ábrázolni ez a képünk.
És most a végén egy kicsi szórakozásképpen elrettentő példákat sorolunk fel, amikor nem értik egymás szeretet nyelvét. Udvarláskor 5 év után és 10 év után én kezdem. Szeretlek. Úgy is tudod, minek mondjam, hogy szeretlek. Ha nem szeretnélek, hazajönnék enni?
Már is hozom, drágám. Azt akarod, hogy én menjek ki, érte? Ideje lenne felhoznod. Tényleg nem volt túl vidám a gyerekkorod. Ritka nagy bunkók voltak a szüleid. Most már értem, hogy kiktől örökölted. Édesem, téged keresnek? Felvennéd végre azt a telefont? Biztosan az anyád hív valami baromság miatt.
Elviszlek Párizsba. Miért menjünk el sétálni? Ha akarod, megnézheted a meccset. Kitűnően főzöl. Nem sós ez a leves? Nincs valami normális kaja?
Ezt egy picit másként látjuk, drágám. Tévedsz. Hogy tudsz ekkora marhaságot mondani?
Hozhatok még egy kis pezsgő, cicuskám? Behoznád a sörömet? Azt hiszed, hogy a sörnyitó magától fog besétálni? Gondoltam, talán örülsz ennek a nyakéknek. Itt van 5000 forint, vegyél valamit szülinapodra. Hanyadik születésnapod is volt tegnap előtt. Imádni való vagy ebben a csini ruhában. Látom, már megint vettél magadnak egy ruhát. Kiárusítás volt a turkálóban?
Látogassuk meg a szüleidet, biztosan örülnének. Már megint a szüleidhez megyünk. Anyádéknál voltál? Nem baj, hogy tönkrement a gépem, te is tévedhetsz. Ez se lehet rád bízni. Megmondtam, hogy tarts távol magadat a gépemtől.
Megcsináltam, mit óhajt még az én kis szerelmem? Nem vagyok én csőszerelő. Neked is van kezed, ennyit te is meg tudsz csinálni.
Szóval ilyenbe ne csusszunk bele, ha lehet.
Ez elrettentő példám, hogy is köszönjük a figyelmet. Na most akkor a természetesen lehet kérdéseket feltenni.